És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet. Erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Kelemen Kingával egy véletlen folytán ismerkedtünk meg, de derűje, közvetlensége annyira szimpatikus volt első hallásra is, hogy azt gondolta, muszáj vele beszélgetnem. Lássuk, ki ő és mit csinál. És nem bántam meg. Ugyanis titkos cseles kérdésemmel magamra utaltam, amikor azt kérdeztem, hogy bárki meg tud-e tanulni egy nyelvet. Valamilyen szinten meg. Ezzel én meg is nyugodtam, és kínlódok tovább a leckéimmel. Szerintem én egy antinyelvtanuló vagyok amúgy. De hát, ha Kingának igaza van. Hallgassátok meg az érvelését. A műsor elérhető YouTube csatornámon is, közel 100 másik beszélgetéssel együtt. Köszönöm a figyelmet, tartalmas időtöltést kívánok! Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem. Ugye, ha azt mondjuk, hogy véletlenek nincsenek, akkor ez sem egy véletlen beszélgetés, de alapvetően pedig az. És én azt hiszem, hogy az adás végére az is ki fog derülni, hogy még sincsenek véletlenek, mert mi kellett beszélgessünk.
Úgyhogy
ezzel a vicces kis felvezetéssel kérlek szépen, hogy mondd el, hogy mikor születtél, hol és milyen volt a gyerekkorod, de nem muszáj pontosan megmond, ha nem akarod, hogy mikor születtél.
1983. március 27-én születtem Marosvásárhelyen, itt is nevelkedtem, és a gyerekkorom egy részét is itt töltöttem. A gyerekkorom mondhatni, hogy elég felhőtlen volt, amennyibe engedte az a periódus, hogy felhőtlen legyen. Sokat én ebből a kommunista rendszerből, meg a rendszerváltásból úgy nem éreztem. Én nagyon sokat töltöttem, nagyon sok időt töltöttem falun. Például a nagyszüleimnél ott rengeteget nyaraltunk, vakációztunk, tehát gyakorlatilag a nyári vakáció az mindig arról szólt, hogy ahogy megkaptuk, kimentünk, és amikor lejárt, hazajöttünk.
Azért ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy szerintem a mi generációnknak nyilván te sokkal fiatalabb vagy, mint én, de hogy ez a falun nagyszülőknél nyaralás azért meghatározta az életünket is, szerintem valami olyant adott, ami a mai gyerekeknek nem biztos, hogy megvan.
Igen, és én nagyon is szerettem ezt. Tehát gyakorlatilag mondom, de mi ott nevelkedtünk attól a pillanattól, amikor, tehát ugye az iskolás éveimre emlékszem, inkább annál korábbra nem, de amikor már akkorára nőttünk, hogy egyedül is, mit tudom én, tudtuk magunkat rendezni, nagyon tisztán emlékszem, hogy ilyen ötödik, de szerintem még hamarabb, hogyha a szüleimet megkérdezem, tuti biztos azt mondják, hogy még hamarabb, mindig lepaszoltak a nagyszülőkhöz, és gyakorlatilag mondom, ott nyelvelkedtünk. Tehát jöttek ők látogatóba, hétvégente, vagy két hetente, nem is tudnám megmondani mikor, de úgy az egész nyár ott volt. Mezitlábaskodtunk, állatokat kuráltunk, dolgoztunk, minden, ami a falusi élethez tartozik. Tehát...
És ki van ebben a falusi életben a legkedvesebb ember? Aki mondjuk hagyja, hogyha akarsz, akkor 10-ig aludj, és oda viszi a teát neked az ágyba.
Ugye az a nagymama. Az a nagymama, aki ezt mind megcsinálta neked, és tényleg mind, hát a korlátokon belül, mert azért ott voltak szabályok jócskán, tehát hogy volt, amit lehetett, volt, amit nem, és szerintem ezért is szerettük, mert tiszta és világos volt az, hogy mit szabad és mit nem, de tényleg megengedte azt, hogy 10 óráig, 12 óráig aludjunk, csend volt a házba, ugye ők kimentek, dolgoztak az udvaron, tehát még azt sem mondhatod, hogy zavartak, és jöttek, mentek a házba, mikor felkeltél, megcsinálta neked a kedvenc reggelidet, ennél több mi kell. Hogyha azt mondtad, hogy mama, kérek szépen, egyszer egy zsíros kenyeret, akkor ő elment a konyhába, és kent neki egyszer egy zsíros kenyeret.
És volt nagy tollú párna?
Volt.
De
Volt nagy.
ugye milyen érdekes, hogy egyrészt az, hogy ma már nem is tudjuk, hogy mi az, mert hogy ma már nem olyan párnát kell venni, hanem nem mondom meg, melyik boltban vásárolt párnát, de hogy egyrészt, hogy nem tudjuk, hogy ma már, hogy mi az, másrészt, hogy milyen fontos és milyen jó volt az, nem?
Igen, nem csak a nagy tollú párna, én emlékszem azokra a régi paplanokra, nem tudom, hogyha te elkaptad még,
Igen.
jobban biztos vagyok benne. Az a nagy, nehéz, még emlékszem, hogy nagyon már még készített is, tehát nekem a gyerekkoromban nagyon sokáig volt egy olyan egyszemélyes paplan, amit ő saját kezűleg készített, gyapjúból vart, stb. Tehát azt mondhatom azt, hogy ez egy olyan paplan volt, amit ő nagymamám vart nekem, és én azt nagyon-nagyon-nagyon sok ideig használtam.
Elárulom, nekem is volt ilyen. Ez a
Jó.
paloma még olyan, amilyen volt akkor?
Hát biztos vagyok benne, hogy olyan, vagy legalábbis megközelíti, csak sajnos nekünk erre már, legalábbis a mi gyerekeinknek erre már nincs lehetőségük, ugye mert az én szüleim városon nevelkedtek, legalábbis édesanyám is vásárhelyi származású, édesapám volt faluról, na de nagyszülők, tehát az én nagyszüleim már kihaltak, sajnos, és a mi gyerekeinknek ez nem adatik, hogy menjünk falura.
Iskoláról mesélj egy kicsit, milyen volt a suli neked?
Visszagondolva, nagyon könnyű, nagyon könnyű, könnyű. Tehát én nem éltem át azokat az iskolás éveket, olyan nagyon drasztikusnak volt egy elég komoly tanítónő, aki megkérte a dolgokat is, mint minden mai gyerek is, jobban hallgatta a tanítónőre, mint a saját szüleire. Ezt megtapasztalom a saját gyerekeimben is, nem, amit én mondok, az nem annyira fontos, de amit a tanítónéni elmond, az rendben. Nagyon jó tanítónéni volt, így az 1-4 az nagyon, nagyon jól meg volt alapozva, és utána úgy sokat engem nem kellett sarkalni, mert én tanultam, de úgy elég jól volt az 5-8 osztály, és mivel intenzív német osztályba kerültem, annak idején kellett felvételni, volt egy teszt, hogy döntsék el akkor, hogy kikerül a német intenzív osztályba, és kikerül a nem német intenzív
Ez
osztályba.
mit jelentett egyébként, hogy német intenzív? Heti hány óra németet?
Heti, ha jól visszaemlékszem, 4 vagy 5.
És nem volt ez neked nehéz?
Nem.
Nem. Hát
Legalábbis én
akkor
nem.
veled volt a baj, nem az iskola. Szóval, hogy te voltál rendkívüli.
Az lehetséges, mert mondom, tehát rám tényleg a szüleim nem tudtak panaszkodni ilyen szempontból, a sulis éveket végigtanultam hűségesen, fenékkel.
Miért? Tudtad te, hogy ezt, vagy hogy ezt neked ment és élvezted?
Hát annyira nem élveztem azért, de az igazság az, hogy annak idején a jó jegyeket nehezebben osztogatták, és a 4-es, 5-ös az valójában 4-es, 5-ös volt, és amikor megkaptad a 8-9 tízesedet, akkor az valójában ahhoz kellett tanulni. És mivel nem sűrűn akartam, az osztályunk elég erős volt, és úgymond nem igazán szerettél lemaradni. Legalábbis én nem voltam soha első tanuló, de ott az első középmezőnyben mindig ott futottam. Nem tudom, volt fenekem szerintem.
De azért az emellett a heti 4 német mellett ott volt a heti 5 angol, román is, nem?
Jaj, persze, tehát az intenzív német az azt jelentette, hogy dupla óraszámod volt abból tehát a német tantárgyból, mint a másik osztálynak, amelyik nem volt intenzív osztály. Tehát attól a többi tantár ugyanúgy volt, sőt.
És akkor ez alapján már tudatos döntés volt, hogy 9-től neked a nyelvek mennek, és akkor erre irányulsz?
Igen, ez egy tudatos döntés volt, és a 8. osztály körül jött is valaki hozzánk az osztályba, és mondták azt, hogy annak idején akarnak indítani egy német osztályt liceumban, és hogy ki szeretne, tehát kit érdekelne, és kit nem, tehát toborozták az embereket. Ott is volt egy minimális felvételi, és akkor én azt mondtam, hogy tehát, hogyha már német intenzívből, akkor most már, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor miért ne? És megvolt a felvételi, vagy az a teszt, sikerült, és akkor megvolt az, hogy megalakult az első német osztály, ami mai napig, ha jól tudom, működik a Pápióba, A Pápió Liceumban viszont már nem ugyanolyan körülmények között, mint ahogy mi kezdtük.
És az mit jelentett? Most azt nem mondta, hogy mateket is németül tanultatok.
De
Jézusom, nem elég nehéz a matek, még azt németül tanulni, az mennyire?
Tehát a német osztály tulajdonképpen a liceumban azt jelentette, hogy te magyar tagozatról német tagozatra mentél, és abszolút mindent németül tanultál. Na, valójában ott kezdődött az igazi tanulás, és akkor kellett én sokkal-sokkal többet tanuljak, mint a többi gyerek. Így emlékszem úgy, hogy én délutánokat végig tanultam, és a többi velem egykorú gyerek, mert ugye annak idején nagy divat volt, hogy még a blokk körül is együtt nőttünk fel, akkor hallottad, hogy kimentek, lementek játszani, tekeregni, bandázni, és én délutánokat végig tanultam, szótárral mellettem, és szószoros értelemben, mert mindent meg kellett tanulni a németül, a szüleim ebben nem tudtak segíteni, tehát nekik a német az teljes mértékben párhuzamos volt, ezért önerőből szótárral, kiszótároztam, megértettem, új és új meg kellett tanulni a lettkét, hogy abból majd felejjél, vagy felmérőt írjál, tehát hogy erre minősítést is kaptam.
Azért ezt nem sok tizenéves csinálja meg így egyedül magától, anélkül, hogy, de tényleg, mert hogy mondhattad volna, hogy hát ez nekem túl sok, és akkor elmegyek onnan,
Igen,
vagy
tehát
bármi mást.
hogyha nem sikerült volna ez a felvételi, úgymond, akkor még mindig ott lett volna a Bolyai, a német intenzív osztály, annak idején is volt. Tehát az lett volna a B-terv, sokan nem akartak menni, de viszont három iskolából sikerült toborozzanak új diákokat, hogy így tömbösítve mentünk. Volt annak idején a kettes, ami most ugye a Bernádi iskola, volt annak idején a négyes iskola, és a Schiller.
És akkor érettségiztél, gondolom mindenből, németül is, németből
De
is.
hát azért a 4 év az hosszú idő, és a tanárokat nem sikerült, mindig olyan tanárokat kapjanak az évfolyamokhoz, hogy mindent is németül tanuljunk. Ezért aztán sok, tehát úgy 11-ben, főleg 11-12-ben már több tantárgyat tanultunk románul, mint németül, de érettségiztünk németül, és a németből, és a többi az rendesen románul volt, tehát földrajz románul, történelem románul, tehát a többi az mind románul, ami nekünk az anyanyelvi szint volt, ugye helyettesítette a magyar, az a német volt.
És hová mentél egyetemre ezek után?
Hát ezek után természetesen azt mondtam, hogy azért a németet kombinálni még egy nyelven nem akarom, tehát hogy a német az maradjon, de hogy azért valamivel kombináljuk. És mivel én földrajzból is érettségiztem, akkor azt mondtam, hogy hát már két legyet egy csapásra, és akkor felvételiztem a Bábes Bolyaira Kolozsváron, a földrajz idegen nyelv szakra, akkoriban még lehetett dupla szak. Tehát így kombinálni, hogy egy földrajz történele, vagy földrajzot nyelvekkel, vagy történelmet, vagy biológiát nyelvekkel, annak idején még lehetett, ha jól tudom, én ezt ma már kivették. Tehát vagy csak földrajz, vagy a nyelveket úgy tudod kombinálni, hogy egy német-angol, vagy németet valami más nyelvet tudnál párosítani. És akkor ott volt kemény felvétel. Tehát arra rendesen kellett készülni.
De sikerült.
Persze. Persze, bejutottam, és ott is megteszem azt, és ott is volt német tagozat. Tehát mind a mellett, hogy földrajz és német a két szak, ott lehetett volna menni román tagozatra, magyar tagozatra és német tagozatra.
Az igen. Nehéz volt?
Az egyetem már nem.
Az egyetem már nem?
Hát miután már végig tanultál 4 évet, és úgymond belerázottál azt, hogy németül is kell tanulnod, az egyetem már nem volt annyira nehéz.
És az, hogy Kolozsváron voltál, és egyedül, úgymond?
Az nehéz volt, az nagyon nehéz volt. Főleg az első év, amikor belerázódsz, bentlakásban nem akartam menni, mert tudtam, hogy ott a 6-7-en, akárhányan vagyunk egy szobába, azt nem akartam vállalni, mert azt mondtam, hogy szeretek én társaságban lenni, de az lehet, hogy egy kicsit sok lesz. És akkor mindegyik kintlakást választottunk. Tehát első évben nagyobb lányokkal kerültem együtt, akik inkább nem voltak, mint voltak, és így nagyon sokat voltam egyedül, és ez nekem nagyon nagy gond volt idézőjelben, mert én szerettem egyedül lenni sokat.
Az jutott most így eszembe hallgatva téged, hogy azért milyen szerencsés az, aki így nagyon időben rátalál az útjára. És nem az van, hogy minden akar lenni az énekesnőtől az orvosig, hanem így pontosan tudja, hogy mi az ő útja, nem?
Egy adott pillanatban ez úgy adódott is, tehát hogy úgy annak idején is második osztálytól kezdtük az idegen nyelvtanulást, ez hol a németút, hol az angol, tehát ez iskolája válogatta, de úgy adódott is, tehát hogy ha már német intenzívet végeztem gimnáziumba, ugye, akkor elég egyértelmű volt, hogy akkor sem fogok matek infóra menni, mert azt nem bírtam volna meg. És annak idején nem volt ilyen, hogy természettudomány, meg stb. Tehát ott volt matek info, biokémia, ugye azok a régi megnevezések voltak. De akkor egy nagyon egyértelmű volt úgy számomra, hogy akkor hova tovább.
Egyetem után tanítani akartál? Tanítani kezdtél?
Hát nem.
Ha nem?
Megcsináltam egyetemen a pedamodult, hogy legyen a kezemben, mert az adatott az is, és azt mondtam, hogy minden, ami adatott, azt kihasználjuk. Ez egy plusz szak volt, pedamodul, meg pszichológiát felvenni, meg tanítani Kolozsváron, de egyetem után én a turisztika fele irányultam. És én ott írt, tehát én nagyon szerettem a földrajzot, és azt mondtam, hogy hát tanári, megvan a tanári diplomám, de kipróbáljuk magunkat a turizmusba. És akkor egyetem után még komplikáltabb volt, mert én nekikezdtem egy második egyetemnek is, és akkor úgy párhuzamosan kerestem munkát, és sikerült, először Kolozsváron kezdtem el dolgozni, egy utazási irodába, és utána átmentem egy másikba, és úgy kerültem haza. Aztán.
Mesélj nekem, hogy egy utazási irodában mi az, ami a legfontosabb szerinted ahhoz, hogy az ember jól végezze a munkáját. Hogy egyáltalán lássunk egy kicsit bele, hogy működik egy utazási iroda. Vagy mi a titka, vagy mi az, amit ő csinál?
Hát egy utazási iroda, elvégeztem egy egyetem közben, én módon mindent kihasználtam, amire lehetőségem volt, és ami annak idején úgy gondoltam, hogy belefér a szüleim büdzséjébe, hogyha extra büdzsé volt, de ezt is a saját pénzemből fizettem. Elvégeztem egy ilyen, hogy is mondjam magyarul, egy ilyen turisztikai és idegenvezetői képzést. És akkor annak idején volt egy cég, egy utazási iroda, aki ha elvégezted ezt a tanfolyamot, akkor felvett idegenvezetőnek nyár. És persze meg kellett ígérjed, hogy igenis 2-3 évig, amikor ők hívnak, akkor mész. Én szépen vártam 2-3 évet, de nem hívtak, vagy nem kellettünk olyan sokan, vagy nem tudom. És akkor azt mondtam, hogy rendben van, akkor utazási iroda. Az első utazási irodás tapasztalatomat nem mondhatom nagyon élménydúsnak, mivel nem épp úgy képzeltem el, hogy azt fogom csinálni. 4 órába tudtam csak elmenni dolgozni, mivel akkor a második egyetemet neki kezdtem rögtön, miután elvégeztem az elsőt, és azt is nappali tagozaton folytattam. És akkor nem fért bele, csak úgy, hogy 4 órával dolgozok, és a többi időmet ugye az egyetemnek szentelem. És ebben a 4 órában is semmi más nem csináltam. Annak idején voltak, nem tudom, hogy nevezem-e meg annak a túroperatőrnek a nevét, vagy nem. Voltak ilyen vastag katalógusok, komplikált kódokkal, táblázatokkal, meg mindennel. Tehát 1001-féle típusszoba, 1001-féle ellátással, és azt mind be kellett vezetni a weboldalra. És én egész végig ezt csináltam.
Gondolom, nem erről álmodtál?
Nem. Nem. Nem erről álmodtam, és hamarosan, tehát egy ilyen szűk fél évben, egy fél év körül így dolgoztam, pár hónapot dolgoztam, amikor össze is vettem a főnökömmel, más miatt, nem emiatt, mert tulajdonképpen ő azt várta el, hogy én 4 órában ugyanannyi teljesítsek, mint a kolléganom 8 órában. És akkor úgy megmondtam neki, hogy ez úgy nem lehetséges, és úgy csúnyán össze is vesztünk, és akkor felmondtam, azt mondtam, hogy én ezt nem fogom csinálni tovább, mert nem lehet. Tehát, hogy én nem tudok fél normával annyit dolgozni, más egész normával, tehát ez képtelenség.
Teljesen logikus.
És utána kerestem más utazási irodába, és akkor találtam egy második utazási irodát, ahol tulajdonképpen kezdtem belátni abba, hogy tulajdonképpen miből is áll egy utazási irodában a munka. Hát azt kell tudni, hogy most már rengeteg foglalási rendszer volt, de annak idején is volt egy jó pár, vagy egy pár olyan, egy olyan turoperatőr, akinek volt foglalási rendszere. És ameddig ez nem volt, addig minden foglalást e-mailbe kellett küldeni, vagy faxon, akkor még működtek a faxok. És akkor bejött egy utas, volt egy csomó katalógusod, megmutattad neki, hogy körülbelül megkérdezted, elbeszélgettél vele, kifaggatod egy kicsit, hogy hova is szeretne utazni, mikor szeretne utazni, mit tudsz te neki ajánlani. Természetesen az azt jelentette, hogy te minden ajánlattal, napirenden és témában kellett legyen, hogy most jelenleg Kolozsvárról milyen járatok vannak. De az egészen témában kellett legyen. Ha repülős utat kért, akkor csak azt kellett te szelektáljad, hogyha egyénileg akart menni, akkor természetesen kellett neki szállást keressél, és hogyha buszos kirándulást akart, akkor természetesen arra irányultál. Tehát, hogy egy kicsit elbeszélgettél vele, megkérdezted, hogy mit szeretnél, hány fő, tehát, hogy kikérdezted alaposan, és utána megadtad neki azt az ajánlatot, amit úgy gondoltál te, hogy az neki megfelelő.
Mondjuk neked mennyire volt rálátásod, vagy mennyire van ilyenkor rálátása annak, aki ott ül abban az utazási irodában, arra, hogy az az adott szolgáltatás olyan-e, amilyet leírnak ott?
Hát erre aztán akkor is voltak, de most már egyre több ilyen study tourokat rendeznek. Ezek a study tourok tulajdonképpen ilyen tanulmányi utaknak lehet tekinteni, ami kimondottan turisztikai ügynököknek van szervezve, és ez abból áll, hogy az adott utazási iroda, akinek a saját csomagja ez, a desztinációra megszervez egy hetes utat. Ez annyiból áll, hogy megnézed az összes szállodát, vagy legalábbis egy pár szállodát, ami egy hétbe belefér, a szállodát látogatsz, megnézed, hogy annak az adott szálloda hogy néz ki, milyen szolgáltatásai vannak, szó szerint bemész szobákba, vendéglőbe, tehát a hotelnek az összes zegedzugát meglátogatod, megnézed, milyen környéken van, és megnézed maga azt a desztinációt, hogy milyen. Mit tudom én, most vegyük a szomszédainkat, Bulgáriát, Albénáról. Tehát volt Albéna, Sunny Beach, Aranyhomok, és egy hét alatt körbejártad tulajdonképpen a bulgáriai rivierát. És akkor megnézted, hogy milyen szolgáltatás van, hotelek, milyen szórakozási lehetőségek vannak, mit tud a turista ott csinálni, milyen a tengerpart, és ezt mind utána nagyon könnyen tudtál erről mesélni, mert hogy megtapasztaltad. Megtapasztaltad, és ha azt mondta az utas, hogy hát nekem 5 csillagos szálloda kell, és láttad, tehát a beszélgetésből, hogyha le tudtál szűrni egy-két olyan információt, akkor alapból nem ajánlod azt a 3 csillagos szállodát, ami az Isten háta mögött van, hanem ajánlod a 4-5 csillagos szállodát, ami a tengerparton van.
Azért ez egy érdekes munka, de ugyanakkor jó sok kockázat is van benne, mert hogy ha elégedetlen, aki tőled vásárolta azt az utazást, akkor beled fog majd vitatkozni, nem?
Igen. Ez egy olyan szolgáltatás tulajdonképpen, ami idővel, tehát kell csinálni ahhoz, hogy tapasztalatot szerezzél, és hogy tudjad azt, megismerje te is a saját klienseidet. Idővel, mikor hazaköltöztem és elkezdtem dolgozni itthon az utazási irodában, ahol 10 évet letöltöttem majdnem, ott kialakult egy adott klientúrád, úgymond, és már tudtad, tehát, hogy évről évre visszajöttek a kliensek, akkor már tudtad azt, hogy neki körülbelül mit tudsz ajánlani. Miután lejárt a nyaralása, általában mindig szoktunk visszajelzéseket kérni, fel szoktuk hívni. Kedves uram, láttam, hogy visszajött a nyaralásából, kérem szépen mondja el, hogy volt, mi volt, volt-e valami probléma, stb. És akkor van, aki mesélt, van, aki nem, de hogyha visszajött, az már egyértelműen azt jelentette, hogy a szolgáltatásukkal meg van elégedve. Persze, hogyha baj volt, akkor rögtön tudtad, mert telefonált az Isten hát amúgy is.
Mit lehet elmondani, hogy vásárhelyről hová járnak legszívesebben az emberek?
Én most már mondhatni azt, hogy 2010 15 óta kiestem ebből a
Akkor mondjuk 10
terhelésből.
évvel ezelőtt hova jártok?
Hát mindig volt valami trendi. Törökország mindig is topon volt, és azoknak az utasoknak volt az úgymond álomdesztinációja, akik tényleg azt akarták, hogy egy hétig semmit ne csináljanak. Menjenek be a hotelbe, ott legyen minden. A hotel területén szórakoztatástól elkezdve kaja, pia, all inclusive, stb. Aztán kezdett feljönni a bulgár riviéra, ugye oda autóval is lehetett menni, oda már nem kellett egy szállítás, repülő, stb. Az egy fokkal olcsóbb volt, mint a Törökország. Mindig voltak hullámok. És akkor ezek a turoperatőri irodák mindig azt keresték, hogy mindig olyan desztinációkat hozzanak be, ami egy picit újdonsága. Vagy mit tudom én, hogy lehet, hogy megbeszélték, azt nem tudom, hogy működött a nagy körökben, de lehet, hogy megbeszélték, hogy akkor, hogyha én nekem van Görögországban például, mit tudom én, Kréta szigetem, akkor nekem van Ródos szigetem, vagy mind a kettőnknek van ez is, az is. Mindig, tehát a piacon mindig volt egy olyan trend, ami vagy görög, vagy török, vagy Bulgária, mindig volt valami.
Azért ez érdekes, hogy Törökország ilyen népszerű. És akkor váltottál, mire?
Váltottam, előszedtem a német.
De miért is tetted
Eltettem,
el? Annyit tanultál, és akkor eltetted.
mert úgy gondoltam, hogy ez érdekesebb, mert tanítani nem szerettem volna, és ez így érdekesebbnek tűnt egy ideig. De aztán utána kezdett jönni a család, és akkor a családdal az utazási iroda, a 9-től 5-ig, 6-ig program, nyáron természetesnek vett túlórák. Úgy gondoltam, hogy ez már nem fog lenni ki, nem lehetetlen lesz kivitelezni.
És a
Bátok.
tanítás az, hogy mit csinálsz tulajdonképpen?
Tulajdonképpen én még azelőtt is úgy szabadidőmben válogattam egy-két diákot. De így ismerősökön keresztül jött édesanyám, hogy kollégámnak, a leányának, a nem tudom kiének, a micsodájának kell segíteni németből, mert bukik meg. És akkor fiatal létemre, na jó, hát gyere, próbáljuk meg. És akkor segítettem neki, megmagyaráztam neki az alapokat, és sikerült a vizsgája, átment, nem is csak egy kicsi egyel, hanem 7-esen, 8-asra. És akkor tudták, hogy én mit végeztem, és mindig került egy-két ilyen diák, aki délutánonként úgy bevállaltam, de sehol sem reklámoztam, hogy mondjam azt, hogy én ebből egy második karriert akarok csinálni. Valahogy mindig az ismerős körből kialakult az, hogy né, nem foglalkozol, légy szíves a gyerekemmel, vagy a lányommal, vagy valakivel, mert hogy nehézségei vannak mindenből.
Nagy csendben kiderült, hogy nem is igaz, hogy nem szeretsz tanítani.
Jaj, szeretek tanítani, aztán kiderült, csak nem feltétlenül az iskolában.
Nyilván, hát nem vagyunk egyformák, hát miért ne lehetne neked más az elképzelésed erről? És belevágtál valamibe.
És belevágtam egy bonyolult dologban. Azt mondtam, hogyha tetsz, tudtam azt, hogy miután vissza fogok menni szülési szabadságról, ez nem lett kivitelezhető ez a munka, 9-től 5-ig, nyáron 6-ig, 7-ig, és akkor volt egy lehetőségem, adott egy lehetőségem, akkor az egyik barátnőmmel azt mondtuk, hogy na, gyere, csináljunk valamit. És vállaltam ott egy picit több órát. De ez azt jelentette, hogy még mielőtt a gyerek megszületett volna, akkor voltam 5-ig az utazási irodában, és egész estig voltam tanítani magánórákat, de akkor azt már keményebben csináltam. És ez így egy idő után nagyon szép és nagyon jó volt, csak nagyon fárasztó volt. És kellett választani, hogy vagy ezt, vagy azt. És akkor inkább az utóbbit választottam, aminek rengeteg hátránya van, de úgy meg is van az, amit én akartam, ugye kicsit szabad idő, több. Úgy osztom be a munkámat, ahogy én akarom, ha nincs munka, nem megyek be, azt ki tudom tölteni valami mással. Hogyha úgy érzem, hogy most sok, akkor egyszerűen azt mondom, hogy nem, mert nekem ennyi elég.
Tehát akkor azt úgy kell elképzelni, hogy ez egy magán nyelviskola tulajdonképpen?
Igen, ez egy magánnyelviskola, igen.
Ahol kimondottan németet tanítasz.
Nem kimondottan, román, német, angol ebbe a sorrendben.
Asztal. És csoportoknak vagy egyéniben?
Többnyire csoportosak az óráink, de vállalunk egyéni órákat is.
Mit látsz te? Ki az, aki szívesebben tanul ma nyelveket? A gyerekek, mert küldi a szülő, a fiatalok, akik úgy gondolják, hogy ne legyek rabszolga külföldön, tudjam a nyelvet, vagy esetleg a középkorosztály, vagy idősebbek?
Na hát ez változó. Nem tudnám megmondani azt, hogy egyik, másik vagy a harmadik generáció. A gyerekekkel valójában az van, amit te mondtál, hogy nagy részben a szülő küldi. Menjél fiam, tanuljál, hogy? Na, ez vagy összejön, vagy nem jön össze, mert hogy a gyerek részéről nincs meg a kellő hozzáállás, akkor a helyzet ott van, hogy haladás nagyon nehezen van. Vannak az a kategóriájú gyerek, akiknek kell, mert hogy mit tudom én, tényleg otthon a szülők megint nem tudnak neki segíteni, illetve ő nem tudja kibogozni magától, és szüksége van arra a segítségre, mert nem érti. Vagy mit tudom én, Isten őriz, bukik meg, még nálam olyan nem igazán fordult meg, de olyan is van. Ez a gyerek kategória a fiatalokból, tehát a liceumisták azok, hát most nem, nekem elég az angol, az bőven sok.
Igen, pedig én azt gondoltam volna, hogy pont, hogy nagyon nagy az érdeklődés a középiskolások körében. Tehát, hogy nagyon látják azt, hogy...
Lehetséges, hogy van, akkor én nem találkoztam vele. Vagy olyan szinten tudnak, vagy tudnak haladni, lépést tartani az anyaggal, hogy nem szorulnak rá, úgymond magánórára, vagy magántanára, vagy külső segítségre, mert van ilyen is, hogyha az iskolába az anyag át van adva rendesen, és vissza van kérve, és a gyerek fokozatosan és folyamatosan tanul, akkor nem feltétlenül van szükséges segítségre. Akkor,
Felnőttek?
na, a felnőtt kategória az a kategória, akinek vagy azért jön, tehát csak azért jön, mert muszáj. Vagy azért jön, mert szeretne váltani. És a felnőttekben már én bele tudom sorolni az ilyen frissen végzett egyetemistákat is, vagy az ilyen 21 pár éveseket, mert azok most jönnek, azok, én úgy látom, hogy ebbe a korba jönnek rá, hogy ha én tudtam volna, és annyi eszem lett volna, és kihasználtam volna, akkor nem jutottam volna ide.
Idősebbek?
Hát,
Mondjuk 40 pluszosok?
A 40 pluszat még belefér, nekem most személy szerint van olyan diákom, aki a magán okok miatt tanul, tehát személyes okok miatt tanul, a gyerekek kim vannak külföldön, és ő akar tudni kommunikálni, mikor oda megy. Tehát, hogy ez neki a személyes célja. A 40 plusz, 50 plusz, a 60 pluszos az tényleg csak azért tanul, mert vagy kimegy munkát vállalni külföldre, vagy mert lehet, hogy neki is a gyerekek ott kim vannak, és akar tudni minimálisan kommunikálni.
Említetted a román, és ez azért érdekes, mert ugye tudjuk mind, hogy milyen rettentes nagy probléma, legalábbis itt nálunk a román nyelvhez való hozzáférés, meg a hozzáállásunk, meg stb. Te mit gondolsz, hogy mi a titka annak, hogy valaki megtanuljon románul?
Ez egy olyan kérdés, amire egy konkrét recept nincs, hogy ennyi gram ebből, annyi gram abból, egy csipetnyi innen, és egy csipetnyi onnan. Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, és meg is mondom, hogy miért. Én most így egy pár éve úgy foglalkoztat, ugye nekem is három gyerek van itthon, és ugye nekünk is ez a román tanulás, vagy románhoz való viszonyulás megvan, ugyanúgy, mint a többi gyerekben. Nem tudnám megmagyarázni saját magamnak, mint szülőnek sem, hogy mi a titka. De viszont össze tudom hasonlítani az akkori tanítást a mostani tanítással, és hogyha csak az iskolai rendszerről beszélek, akkor az teljesen más volt. Ha úgy veszem az románt, mint egy idegen nyelv, és hasonlítom a némethez, akkor én látom azt, hogy én mit tettem, vagy milyen utat tettem, kellett megtegyek ahhoz, hogy én ilyen szintre jussak. És ez azt jelentette, hogy nem csak megtanulod a nyelvet, hanem a szinten is tartod. Tehát, hogyha egyszer te megtanultál egy nyelvet, és te az aktívan nem tartod szinten, bármilyen formában, akkor az elraktározódik, és azt hiszed, hogy elfelejtetted. Attól a pillanattól, amikor megint újra használod valamikor, akkor megint előjön, és elég hamar előjön. Nem tudom. Tehát nehéz erre válaszolni. Sok gyakorlásban viszont látom, a sok ismétlésben, sok gyakorlásban, amit most ugye vagy a rendszer nem enged meg, vagy a szülőknek az otthoni hektikus programja nem enged meg, hogy írás, fordítgatás, szókincs gyakorlás, tehát, hogy a nyelvnek, a nyelvnek ugye a tanulási folyamatában először is van a szókincs, ami hogyha hiányzik, akkor ugye nem tudsz beszélgetni. A második nagyon fontos dolog a szókincs mellett az az alapnyelvtan. Hogy az igét tudjuk ragozni, hogy tudjuk azt, hogy alkotunk egy mondatot, egy kérdőmondatot, egy felszólító mondatot, tehát, hogy itt most erről beszélgethetek holnap után délig is, de hogy ez a kettő dolog nagyon fontos, és ezt akkor persze lehet fejleszteni, lehet bonyolítani, szintekre emelni, és így tovább, és így tovább.
Azért is, hogy ne érje szó a ház elejét, hogy ez egy ilyen kis könnyed, csajos beszélgetés, legyen még egy nagyon nehéz kérdésem. Mindenki meg tud tanulni egy idegen nyelvet?
Meg.
Jaj, de jó, hogy ezt mondod.
Hozzáállás kérdése, de én úgy gondolom, hogy nem lehetetlen. Természetesen függ az egyéntől is, mert lássuk be, hogy én nem vagyok matek zseni, tehát engem a harmadik osztályos feladatoktól arrafele meghaladnak a matek példák.
Ezt
ez az
kivágjam
igazság.
utólag,
Igen.
hogy harmadik osztályos matek példák.
Jó, ezt kivághatod utólag. Tehát, hogy lássuk be azt, hogy mindenki nem lehet matek zseni, így nem nincs minden személynek nyelvérzéke. De hogyha te egy minimális pretenciód van magadhoz, akkor egy annyit meg tudsz tanulni, hogy helyesen tegyed össze azt a mondatot, még hogyha nem is ragozod azt a nyelv, azt a főnevet, vagy azt a melléknevet, vagy azt a... Ha nem is teszed rendesen egyiket a másik után, de igyekszel arra, hogy az helyes legyen. Valamennyire ez az igyekezetnek látom én ezt a megoldását. Szerintem meg lehet tanulni bármilyen idegen.
És hogyha itt tartunk, akkor mi a legjobb módszer? Tehát, hogy van esetleg egy olyan módszer, amit te úgy kiemelnél, hogy az tűnik a legjobbnak, hogy mondjuk a szóbeli gyakorlás, vagy az írás, vagy a játékosság, vagy ugye már nagyon sokan mondják azt, legalábbis ezt nekem nagyon sokan mondták az utóbbi időben, hogy nézzél filmeket, és akkor majd megtanult. Hát mondom, nézzetek, de nem írtek belőle semmit, úgy biztos, hogy nem fogok megtanulni.
Ezt is megint bontogathatnám, mert köztudott az, hogy több tanulási típusú ember van. Van, aki ugye vizuális, van, aki auditív, van, akinek az írásos gyakorlatok mennek jól, van, aki úgy tud gyakorolni, hogy minden egyes dolgot leír, van, akinek elég, hogyha hallja, vagy van, akinek elég, hogyha csak lássa. Ezért én mindig meg szoktam kérdezni a diákjaimat, hogy te hogy tanulsz könnyebben. És akkor annak megfelelően tudok neki bizonyos módszereket ajánlani, ami neki beválik. És hogyha azt rendszeresen csinálja, akkor be is válik.
Visszajelzések, esetleg olyan, hogy nagyon boldog vagy, örülsz, hogy szakmailag ez neked eredmény? Mi ez? Szóval mi az a visszajelzés, aminek úgy nagyon tudsz örülni?
Hát nekem mindig az az öröm, amikor el tudom kísérni a diákjaimat abban, hogy érik el a célukat. És ezt most, mit tudom én, egy nyelvvizsgára is rá tudom vetíteni. Tehát van egy jó pár diákom, aki sikeresen nyelvvizsgázott, elérte azt a szintet, amit ő akart, és ennek köszönhetően sikerült például Németországba orvosként elhelyezkedni, vagy diákként megkapta azt a nyelvvizsgát, hogy ő tudjon tovább tanulni. Nekem ezek motiválnak, hogy menjek előre, tehát hogy nem lehetetlen, és mindenkiből ki tudod hozni azt, amire ő saját magához képest meg tudja valósítani. És engem még sokszor most már lassan az is motivál, hogyha egy felnőttnél látom azt, hogy ő elmondja magáról, hogy sikerélménye van, és hogy megértette azt, amit én átadtam neki, vagy hogy nem bántam meg, hogy nem egyéni órára ment, hanem csoportos órára jött, vagy fordítva. Nekem ezek az apró személyes sikerek nagyon sokat jelentenek, és tovább visznek.
És mondjuk hol képzeled el magad 10 év múlva? Így befejezésként?
Hát csak ugyanebben a szakmában, 10 évvel több tapasztalattal, és esetleg szelektálva azt, hogy mire is fektesebb jobban a hangsúlyt, mit is akarok jobban csinálni, mert most gyerekektől felnőttekig mindennel foglalkozom, lehet, hogy 10 év múlva azt tudom mondani, hogy oké, nekem csak ez az, amit be szeretnék vállalni.
Nagyon szépen köszönöm, és jó munkát kívánok!
Köszönöm szépen!
Ez volt az És te ki vagy című műsor e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Viszont hallásra!